február 10-ig látogatható a Resident Art galériában a Collector Selection. És itt ugye alapból felmerül a kérdés, hogy itt a gyűjtői kedv az mennyire növelhető, illetve a gyűjtői edukáció az megvan-e egy ilyen szelekcióban. És aki itt van velünk, Schneller János, a Resident Art Galéria vezetője. Hello, János!
Sziasztok!
A három egységről beszéljünk egy picit. Ugye itt vannak a saját művészeitek, akikkel eleve kapcsolatban vagytok, vannak a háború utáni külföldi művészek, és vannak a magyar klasszikus kortárs művészek. Egyrésztről a magára a bontásról szeretnék beszélni, hogy ezeket el kell így különíteni, mennyire kell más tudás gyűjtőként ezekhez a szelekciókhoz.
Igazából kezdeném akkor a külföldivel, tehát a nemzetközi anyagunkkal, ami azért nagyon speciális, mert hogy nem sokan foglalkoznak idehaza a kortárs művészeti vagy a másodlagos piacon külföldi művészeknek a sokszorosított grafikáival. Ugye itt olyan művészekről beszélünk, akik a második világháború környéken, illetve azután váltak híressé, főleg a nyugat-európai régióban, tehát itt francia, német, spanyol, olasz művészekről van elsősorban szó, akik már bekerültek a művészettörténet kánonba, hogy az Ákos szokta fogalmazni, benne vannak a tassembe, és ezek olyan művészek, akik egyébként nagyon sokat hatottak a vasfüggönyön innen is, tehát a magyar, illetve a kelet-európai blokkra akkor is, amikor még ugye nagyon nehezen áramoltak ezek a vizuális inputok Magyarországra, de például pont a zuglói kör, akiről korábban már egyszer beszéltünk, rájuk nagyon erőteljesen hatott az úgynevezett második párizsi iskola, vagy ha például arra gondolunk, hogy Rejgő Juditnak most ugye a kiállítása most zár a műcsarnokban, ott is ugye a második párizsi iskolából vannak kiállítva olyan alkotók, akik egyébként hatottak idehaza is, és például az ő műveikből is válogatunk, főleg szitanyomatokat, illetve litográfiákat, és azért fontos ezt megemlíteni, mert hogy ezeknek a művészeknek az árai Nyugat-Európában már olyan szinten vannak, hogy ezt azért hétköznapi emberek nem engedhetik meg maguknak.
És ezek így sokszorosított művészetről beszélünk.
Igen, tehát most én az olajképekről beszélek, hogy azok ilyen több százezer eurós magasságokban vannak, mondjuk egy Maurice Estève, vagy egy Hans Hartung, vagy akár egy Günther Ücker, aki mondjuk abszolút azokban a leghíresebb második világháború utáni művészekben, akik folyamatosan jelen vannak az aukciós piacon. Viszont nagyon sokan készítettek közülük sokszorosított grafikákat, ilyen limitált szériás, tehát mit tudom én, 90-150 példány számos mondjuk szitanyomatokat vagy litográfiákat, amiket viszont meg lehet szerezni viszonylag elérhető áron, és akkor az ember ugye azt tudja mondani, hogy van a falán egy Hans Hartung, vagy egy Günther Ücker, vagy egy Tapies, vagy olyan művész, akit egyébként meg a nagy múzeumokban lehet látni. És ez az edukációs része a dolognak, hogy azt gondoljuk, hogy a nagy gyűjtők, akik alapvetően Magyarországra, magyar piacra fókuszálnak, ők is jó, hogyha ezek közül, a művek közül egyet vagy párat megvásárolnak, és be tudják illeszteni a gyűjteményükbe, hiszen vannak áthallások, vannak stiláris egyezések, vagy stiláris hatások a magyar művészet második világháború utáni alkotói, és ezek között a külföldi alkotók között.
Azt egyébként lehet tudni az inspiráció irányát, mert lehet, hogy a külföldieket, tehát nyugat inspirálódott a keletből.
Ez azt hiszem, hogy ez nagyon egyirányú ez a dolog, tehát azért alapvetően mi vagyunk a periféria, és ők a centrum, és ez mindig is így volt, és Magyarország is ugye mindig nyugat felé orientálódott, már a 19. században is ugye Bécs, München, aztán később Párizs, és aztán megint később New York, vagy
ez
London.
Ez remélem, hogy most is így van.
Ez most is így van. Talán egyetlen ilyen kegyelmi pillanat volt a rendszerváltás idején, tehát a 80-as évek legvége és a 90-es évek eleje, amikor hirtelen mindenki ide figyelt.
Vigyázzon ugye, szemeitek Budapestre, vessétek meg Magyarországra.
Illetve az Ostblokkra, ugye amikor leomlott a berlini fal, illetve felszámolták a vasfüggönyt, akkor egy pillanatra, de tényleg csak pár évre nagyon érdekes volt Magyarország, illetve a keleti blokk, de ezt igazából nem tudta a magyar képzőművészet vagy a műkereskedelem igazán, hogy mondjam, meglovagolni. Tehát voltak transferek, meg voltak mindenféle kiállítások, de igazából ez nem tudott úgy megmaradni. Az egyetlen hasznunk ebből végülis az volt, hogy a Ludwig Múzeum, a Ludwig Alapítvány létrehozott Budapesten is egy kortárs művészeti múzeumot, ami ma is a legnagyobb kortárs művészeti kiállítóhely Magyarországon, de sajnos ez most már egyáltalán nem létezik, úgyhogy inkább mi figyelünk mindig.
Ez egy értékes örökség, amiről beszélsz, és tök érdekes, hogy Gáth János ugyanezt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy New Yorkban, amikor ő galériát nyitott a 90-es évek elején, akkor valóban megnőtt az értéke a magyar művészeknek, és itt nem csak képzőművészetről beszélünk, de árképzés. Ez szintén érdekes, amit mondasz. Amikor arról beszélünk, hogy van egy külföldi művész, és itt értékesítik az ő munkáját, legyen az élő, vagy már nem élő művész, más a piac. Mennyi lehet a lauf? Mert nem fognak ugyanannyiért eladni itthon egy külföldi művésznek a művét, nem fogják annyira eladni, mint a saját hazájában nyugaton, akár Németországban, Svájcban, Ausztriában. Kinyeli le ezt az értékesést?
Megmondom őszintén, hogy a sokszorosított grafikáknak a piaca az egy ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon összetett és nagyon sokszínű piac, mert nagyon sokféle értékesítési platform van. Egyrészt vannak a gyűjtők, gyűjtemények, korábbi grafikai galériák vagy grafikai gyűjtőktől jöhetnek be. Nagyon sok minden az interneten keresztül áramlik be, vagy aukciókon keresztül, és itt azért eléggé szórt árakat lehet mondani, tehát azt lehet mondani, hogy itt elég nagy a szórás, az, hogy hogyan jutunk hozzá ezekhez a művekhez, de azt lehet mondani, hogy azért itt sincsenek olyan nagyon elszállós árak, tehát mondjuk a 100-150 ezertől az 500 ezer forintig bezárólag ezeket a sokszorosított grafikákat meg lehet szerezni. Nyilván attól függ, hogy milyen állapotú a nyomat, milyen a példányszám, tehát hanyas példányszám, milyen a technika, stb., illetve mekkora a művésznek a renoméja, milyen magasak az egyébként mondjuk olajvászon árai. De ugye ezek nem is kerülnek Magyarországra, tehát olajvászonyképet nem tud valaki mondjuk Magyarországon megvásárolni, például mondjuk tehát olyan művésztől, akinek ne lenne eredetileg magyar gyökre, mert mondjuk Reigl Juditot lehet vásárolni, nyilván borzasztóan drága, de mondjuk valaki Gerhard Richtert akarna venni, vagy Günther Rückert, azt már ahhoz ki kell menni Németországba, vagy ki kell menni egy külföldi galériába, és erre mondom azt, hogy egyébként viszont a piac nagyon transzparens lett az internet által, tehát hogy nagyon sok mindent egyrészt könnyebben áramolnak be az új áramlatok is az Instagram miatt, illetve a különböző nagyobb platformok, amik gyűjtik ezeket az aukciós leütési adatokat, eladási adatokat, azoknak az adatait itthon is hozzáférhető, vagy ezek itthon is hozzáférhetők, és ebből lehet látni, hogy mik körülbelül a tólig árak. Egyébként nem nagyon lehet itt lejjebb menni árba, tehát körülbelül ugyanezeken az árakon külföldön is el lehetne ezeket a műveket adni. Annyi van, hogy például mondjuk Nádler Istvánt, vagy Bak Imrét, Keserű Ilonát, tehát ezeket a klasszikus neo-avantgárd művészeket, ezeket itthon most már jobban el lehet adni, mint mondjuk külföldön.
Mert
itt
lehet az oka egyébként?
Mert jobban ismerik őket, itt már egy nagyon nagy beágyazottságuk van.
Nagyon... Ez az edukációnak köszönhető?
Annak az 50 éves múltnak, amiben ők folyamatosan kiállítottak, jelen voltak, illetve külföldön is eladtak, illetve nyilván azoknak a kiállításoknak, amiken ők szerepeltek, illetve külföldi akvizíciók, nagyobb múzeumi akvizíciók, amik során ugye bekerültek német, francia, brit gyűjteményekbe ezek a illetve amerikai gyűjteményekbe, illetve lettek galériásaik is külföldön, és ez ugye nyilván felhúzta magával az árakat, hiszen a nyugat-európai piac ez egy sokkal tőkeerősebb piac, tehát ott mindig hozzá kell írni 2 nullát még azokhoz az árakhoz, ami itt van, ami nyilván egy nagyon nagy szakadék is egyben a sajnos a magyar és a mondjuk a német piac között. De hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Inkább ami
érdekes... Bocsánat, ez érdekelt, hogy kinyeri le ezt a szakadékot, tehát ezt ki tudja áthidalni. Hol tűnik el az a pénz, és kinek kell ezzel szembenéznie?
Ez olyan, ugye, hogy amikor mondjuk a Nemes Marcel megvásárolta anno a Manet-nak a képét, a Folie Bergé bárját, akkor ugye ez egy nemzetközi szinten is egy drága képnek számított. Na most ma, én nem tudom, hogy ki magyar mágnás, vagy magyar olyan befektető akad-e, aki mondjuk meg tudna venni egy Anselm Kiefer képet, vagy egy Gerhard Richtert, vagy...
Hát, ha láttad a Kizebach árverését most decemberben, akkor azért ott lehetett látni, hogy a legdrágább kép is, amire azt gondolták, hogy majd 400 millió forint lesz, 230 millióért ment el talán a karitkásnő.
Hát ez ugye nincs... 1 millió euró sincs még.
Igen, tehát hogy, és akkor erről ott ment a szóbeszéd, hogy hát ez egészen másképp nézett ki korábban, meg külföldön ez másképp néz neki. De azért mondom, hogy ez egy szakadék, akkor viszont hogy éri meg?
Hát azért éri meg, mert ugye mert be lehet, tehát a papírmelóknak más az áruk odakint, és itthon is ez megfizethető. Tehát nekünk azért éri meg külföldi műveket ide behozni, mert ezek viszont abba az árkategóriába esnek, amiben magyarok is akár vásárolhatnak, nem is kell hozzá nagy gyűjtőnek lenni, tehát mondtam ezt a 100-150 és 500 ezer forint közötti kategóriát, ebben egy abszolút érdemes vásárolni, és hát azért az egy nagy dolog, ha valaki elmondhatja magáról, hogy a gyűjteményében van egy eredeti Esztév, vagy egy, vagy akár egy már említett Günther Ücker, vagy mondhatnék bárki mást is, aki közül sok, tehát sokan szerepelnek.
Mi a helyzet a magyar alkotókkal külföldön most? Mekkora aknamunkát kell elvégezni ahhoz külföldön, hogy megismerjék és megfizessék a magyar művészeket, akár kortárs művészeket, vagy az említett háború utáni alkotókat.
Hát nagyon zártak a nemzeti piacok, én azt veszem észre, tehát kevés a kitekintés. Mindenki a saját országában alkotó művészt részesíti előnyben. A magyar gyűjtők is nagyon kevés kevésen gyűjtő van, aki külföldi kitekintéssel gyűjt, tehát mondjuk szlovák, lengyel vagy szerb művészektől vásárolna, van egyébként, de nem sok.
Beszélünk egy vizuális művészetről.
Igen, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy a zene az egy sokkal nemzetközibb műfaj ebből a szempontból, mint a képzőművészet. Ez nem tudom pontosan, hogy miért van így egyébként, ennek így érdemes lenne utána járni, de az is, az biztos, hogy nagyon nehéz egy magyar művész külföldön befuttatni, ahhoz nem elég az, hogy az ember vásárokra vigye a saját művészeit a külföldi vásárokra, hanem előbb-utóbb az illető művésznek kell, hogy legyen egy külföldi galériája a valamelyik nagyobb művészeti központban, ez igazából mindegy, de most azért vannak már olyan fiatal művészek, akik külföldön futnak be, illetve vannak olyanok, akik az internet révén, az Instagramon keresztül találnak maguknak külföldi galériát, és itthon szinte nem is képviseli őket sem, és jóformán csak külföldre adnak el, illetve van egy-két olyan művész, aki úgymond berobbant az mi generációnkból, sőt a nálunk fiatalabb generációból is, és jelen vannak a külföldi piacokon. Nyilván a hazai áraktól jó messzire, jó, tehát sokkal nagyobb árakon, mint ahogy Magyarországon el tudnának adni. Meg lehet szerezni a művéket Magyarországon, de sorállás van érte, és a nyugat-európai árakhoz vannak igazítva.
Talán korábban beszéltünk róla, hogy az absztrakt, vagy a nonfigurális, vagy figurális művészet az mikor és hogyan érvényesül. Ez ugye nagyon sok minden befolyásolja, a világ aktuális helyzete, akár a gazdasági helyzet, akár háborúk, a világ hangulata.
Trendek,
és azt gondolom, meg azt hiszem, hogy ezt szűrtem le az előbbi beszélgetéseinkből, hogy a világ aktuális lelki állapota is kihat ezeknek a műveknek az értékelésére. Ma hogy állunk? Szóval, hogy az absztraktot lassan fölváltja megint a figurális művészet? Kellenek a történetek? Mert régen ugye az volt régen, hát korábban volt egy időszak, amikor, és ne kérdezz évszámot, amikor belemenekültek az emberek, a befogadók az absztrakt művészetekbe. És ez egyébként, bocsánat, de hogy ez a háború után volt leginkább tetten érhető. Ma mi a helyzet? Mit tapasztaltok, vagy mire lehet következtetni?
Hát egyrészt van egy iszonyú nagy pluralizmus, tehát hogy minden megtalálható gyakorlatilag.
Ami egyébként jó, ez mondjuk jó.
Ami jó is, abszolút jó, tehát hogyha mondjuk megnézitek a vásári katalógusainkat, akár most a Collector's Selection-t, akár a New Kids on the Wall-t, az előzőt, akkor lehet benne látni, hogy nagyon sokan továbbra is absztrakt módon gondolkodnak, van informál festészet, van geometrikus absztrakció a legújabb generáció, is, illetve lehet látni, hogy a fiatalok között pedig van egyfajta olyan absztrakció, ami bizonyos szempontból, tehát van egyfajta, ami mondjuk erre a kompjúternek, illetve a szemtőgépes grafikának a világára reflektál. Van, aki a naivitás felől közelít, vagy a groteszk felől közelít, illetve van egy ilyen, amiből volt ugye megint csak a Ludwig Múzeumban egy kiállítás, ugye ez a
cukiságfaktor
ami megint csak egy ilyen bugyutizmus, vagy nem tudom, minek szokták nevezni, mindenféle cukizmus, stb. Mindenről van szó, de ebben is alapvetően ugye azok a figurák jelennek meg, amelyek abszolút figuratívak, még akkor is, hogyha egy ilyen nagyon stilizált, vagy játékos, vagy ilyen kártunszerű figurákról van szó, és ez is egy irányzat. Illetve azt gondolom, hogy a legfiatalabb generációban ez nem is egy igazi distinkció, tehát hogy nagyon sokan vegyítik ezeket a úgymond stílusokat, vagy inkább trendeket, hogy például Határ Attila egy tök jó példa erre, aki most ebbe a kategóriában nem szerepel, de majd a következő kiállításunkon igen, akinél például a figuráció és az abstrakció az nagyon szépen keveredik a képeken, vagy Nagy Marcell akár. Tehát, hogy nagyon sokan belecsempésznek akár figuráris részleteket, miközben az egész kompozíció, meg az egész látásmód, az teljesen abstrakt marad. Tehát, hogy ugye, amíg ez a szocializmusban, vagy a pártállam idején az, hogy abstrakt, vagy figuratív, vagy ez egy nagyon fontos distinkció volt, ma már ez nem annyira fontos, az én meglátásom szerint nem ez dönti el, hogy valami trendi lesz, vagy nem. Bár, amit mondtál, ez mégiscsak létezik valamennyire, hogy a világban vannak trendek, amelyek olykor az abstrakció, máskor pedig a figurativitás felé billennek el, de hát most is ugye a fiataljaink között is, mondjuk Stark Attila, Marosi Panni, vagy Ronga Eszter, ők abszolút figuratív alkotók, de például Benkő Barnabás, a Bánki Ákos, vagy a Márton Enikő, teljesen abstrakt művészek, vagy Juhász Dorka például, tehát hogy egymás mellett élnek ezek a trendek, úgymond.
Azért is érdekel ez, és lassan elfogy az időnk, úgyhogy még egy vagy max két kérdésre maradt idő, hogy mennyire bátrak a technikákban most az alkotók, akkor, amikor egyébként egy nagyon ítélkező társadalomban élünk. Tehát amikor nagyon hamar elhangzik egy kiállításon az, hogy ilyet én is tudok csinálni.
Érdekes módon szerintem a mai fiatal művészek, akik mondjuk így kikerülnek az egyetemről vagy főiskoláról, szerintem nagyon bátrak, mind technikában, tehát mind abban, hogy milyen médiumot használnak fel, mind abban, hogy mondjuk ez a figuratív, non-figuratív kettősségben is ide-oda lépkednek, eveznek, és nincsen gátlásaik abból a szempontból, hogy most mit fognak rájuk mondani. Tehát például az egész cukizmus valószínűleg, vagy cutizmus, cukiságfaktor nem tudott volna áttörni, hogyha nincs bátorsága azt mondani, hogy már pedig én ezt csinálom. Vagy még az Ezer Ákos példát is fel lehet hozni, aki szintén nagyon sokan mondták neki, hogy mi ez a hülyeség, amit csinálsz, aztán meg befutott nemzetközi szinten is. Tehát, hogy nagyon, azt gondolom, hogy nagyon bátrak a fiatalok, nagyon sok kevert médium van, tehát a kollástól kezdve a különböző digitális technikákon át a hagyományos olajtechnikákig, vagy akár a lézervágóval kivágott fémlemezik, tehát, hogy nagyon sok minden van egyszerre, és ez tök jó, mert hogy nincsenek meg már azok az úgymond ilyen skrupulusok, hogy akkor mit szól majd a szakma, ha én valamit olyat csinálok, ami nem elfogadott. Ebből aztán persze nagyon nehéz is szűrni, mert hogy annyira sokféle az egész, hogy aztán ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ebből mi az, ami valóban kvalitás, és mi az, ami nem. De ebben segítünk, mi próbálunk segíteni ezzel a Collector Selection-nel, amiben azért próbáljuk úgy válogatni a műveket, hogy ez minden gyűjteményben megállja a helyét, tehát hogy jó kvalitást próbálunk adni, vagy kínálni.
Na jó, van, február 10-ig van ugye a Collector Selection Resident Artban. Köszönöm, János, hogy itt jártál ma.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Schneller Jánossal beszélgettünk, és pár perc múlva folytatjuk a szabad esést Hoványi Mártonnal. Maradjatok még!